Füles bagolyolvasó. József Attila, csoszogi az öreg Schuster. Csoszogi az öreg Schuster, ott ül háromlábú székecskéjén az ablak mellett, hogy jobban lásson, amikor öltögeti a kemény hegyű, szurkos fonalat. Az ablak ugyan éppen nem mondható tisztának, a hideg is behúz már rajta, de mit tesz az csoszoginak, az öreg Schusternek, aki ha azt mondja, hogy a cipő meg lesz estére, akkor azt úgy lehet tekinteni, mintha maga az újonnan talppal tükrösszélű cipő nyikorogna az ember lábán. Igaz, hogy csoszoginak, az öreg Schusternek fűteni valója sem igen volt, de meg kihallott olyat, hogy egy szegény ember, egy címzetes cipészmester, aki bizony csak foltozó Schuster, októberben begyújtson a háromlábú kis vaskályhába. A kályha ilyenkor még a padláson hűl, még előbb szuszogva le kell hozni és lekefélni a vasporos kefével. Csoszogi, az öreg Schuster tehát az ablak mellett ült, az alacsony asztalka előtt, amelyen keresgélni szokott, mert hisz nem lehet olyan könnyen eligazodni a rengeteg szögletes skatulya meg kerek plédoboz között. Nagyon sok a lapos skatulya, a szoba is az, alacsony mennyezetű, mintha görnyedt volna, mint maga Csoszogi, az öreg Schuster. Hogy lehet valódi embernek ilyen kitalált neve? Úgy, hogy néha, amikor jókedvében találták és megkérdezték tőle, hogy és mint van, azt felelte tréfásan. Hát csak csoszogok persze, ilyesmit nem kérdeznek az embertől, ha bosszankodik, nála is csak olyan alkalmakkor érdeklődtek ebben az irányban, amikor a szeme hunyorgásán látni lehetett, hogy no, most még meg is lehetne cirógatni, mert elérti a tréfát. Hogy öreg, az meg különösen látnivaló, ehhez nem kell nagyon szemügyre venni a képéből körös körül kiálló szürke sörtéket. S hogy Schuster azt ő maga jelentette ki, amikor valaki a talpalni sarkalni való cipőjét hozta azzal, hogy tessék jól megvarni Csoszogi bácsi, lefes lett a kapli. Aztán ez a valaki még hozzátette némi kényszeredett mosolyjal, talpalással egyelőre nem lendítem föl a tisztes cipészipart. Erre Csoszogi az öreg Schuster, amint vizsgálgatván az orra elé tartotta az említett lábbelit, mint egy sértődötten, de lassan és határozottan fölemelte a fejét, kissé oldalról ránézett a zavart mosolyba burkolódzó péklegényre és bosszúsan, de önérzetes tájékoztató hangon oda mondotta, Schuster vagyok én, nem cipész. Amire a péklegény még zavartabban, még tájékozatlanabbul mosolygott, ő meg, nem kapván választ, széles fekete hüvelykujjával nyomogatni kezdte a cipőkapliát és a hibák tanulmányozásába mélyedt. Csoszogihoz, az öreg Schusterhez ezúttal egy gyerek állított be, egy gyerkőc, piszkos szarmaszínű haján hátra csapott sapkában, amelynek hátul úgy lógott ki a bélése, mint, ami tömzsi, fekete nyelvet ölt a világra. Az ellenző alatt fakó arc, amelyből zöld főzelék színű szemek csillantak elő, mint patakocskától derűs oázis a sivatagban, vagy mint a sártól szikkadt cipőre freccsent kenőcs. Kis kabátját nagy emberre szabták, nem kisgyerekre, de nagy ember nem igen hordhatja ekkora foltokkal a könyökén, pláne, ha a varrás mellett már megint feslik a szövete. A kabát alatt lógott a nadrág, gondolkodásra késztető üleppel, szára vége pedig ott harangozott tenyérnyire a boka fölött. És a cipő. Igen, a cipő. Azt már javítani hozta a gyerek. Jó napot, mondta, amikor belépett. Olyan hangon szólt, mintha még nem döntött volna egészen, hogy nagyon bátor legyene, vagy nagyon félénk. Csoszogi, az öreg Schuster, csak a szemével nézett oda, meg sem mozdította a fejét. Mit akarsz? Morogta, mint, aki nem akar egészen goromba lenni. A mama küldött, hogy tessék kijavítani a cipőmet, felelte a gyerek. A mama mondta, hogy egy foltot kell rátenni és akkor tart még. Hol a cipő, a lábamon, hangzott a világ legtermészetesebb hangján. Csoszogi, az öreg Schuster hallgatott és működött tovább. A gyerek meg némán csak állt. Csoszogi unta meg hamarabb. Talán a lábadhoz varjam a foltot? Nem, mindjárt levetem, lélegzett fel a gyerek. Azzal úgy, állva, minden fűzőcködés nélkül, lerántotta egymás után a cipőt. Nagy tisztelettel akarta átnyújtani, tehát alig fogta és kétszer lepottyantotta. Végül Csoszogi kirántotta a kezéből. De adta is vissza, ezen a cipőn nincs mit javítani. Tessék, ezen a cipőn nem lehet segíteni, de a mama mondta, csak egy foltot kell rátenni. A mama mondta, nem lehet, nem állja a varrást. Kérge sincs, a gyerek vádló könyörgő reménytelen hangon megszólalt, de így nem lehet benne járni. Ne járjon a szád, dünnyögte Csoszogi. Nincs olyan rossz cipő, amiben ne lehetne járni. Amelyikben nem lehet járni, az már olyan rossz, hogy azt csináltatni se lehet. A gyerek halkan, kétségbe esetten mondta, de a mama küldött, amikor elment a moziba, hogy hozzam el a Csoszogi bácsihoz, majd megtetszik csinálni. Ide adta a pénzt is mindjárt. Csoszogi erre kemény és hajthatatlan lett. Úgy, amikor a moziba ment, mondta az anyád, hogy hozd a Csoszogi bácsihoz. Hát mondd meg az anyádnak, azt üzeni a Csoszogi bácsi, vigye a cipődet a moziba, majd ott megcsinálják. A gyerek erre, ha lehet, még jobban megijedt, Szinte siránkozni kezdett. Nem a moziba ment a mama, hanem az újpesti moziba takarítani. Csoszogi hallgatagon tetvett, dolgozott. Közben fél szemével oda-oda pislantott az elkeseredetten helytálló, meg sem mukkanó gyerekre. Aztán mégiscsak megszólalt, mintha csak társalogni akarna. Te vagy annak a Vaniceknénak a fia? Én. Megint hallgattak. Csoszogi összeráncolt szemmel, látszólag nagy gondban bőrszalagot kezdett vékonygatni. Neked van öcséd is? Van. Meg egy húgom is. Az öcséd is olyan csirkefogó, mint te, mi? A gyerek nem tudott mit válaszolni. Megint hallgattak. Végre Csoszogi rezzentette meg a gyereket. Hol van az a cipő? Kérdezte, mintha csak most hallana róla először és lerakta az öléből a kaptafára szegezett felső részt. Nézte, forgatta, nyomogatta, miközben. Már csak a gyerek kedvéért is. Csóválgatta a fejét. Aztán se szó, se beszéd, hozzálátott. Óriási darab foltokat rakott az oldalára meg a talpára, különböző elhasznált bőrökből. A gyerek közben hallgatagon letelepedett az egyik kis székecskére. Végre, vagy másfél óra múltán ismét lábbelinek lehetett használni a mesterművet. Nesze, itt van. A fiú örülve a cipőnek, de a rendkívüli foltoktól meglepetten rebegte köszönöm. És már húzta is fel. Aztán félénkem feltette a kérdést. Mit kell fizetni? Csoszogi hallgatott. A gyermek második kérdésére odadörmögött. 20 fillér. És krákogott hozzá. Aztán még, a maga számára hozzámorogta. Elég olcsó. Tessék, Csoszogi bácsi, egy 50 filléres lapul Csoszogi kemény, szikkadt markába. Csoszogi megnézte, elővette az asztalka fiából ragadós pénztárcáját, beleejtette, majd darabonként olvasva, lassan gondolkozva, gondosan kiszedett 80 fillért és az ujjai közt oszlopba gyűjtve, belenyomta a gyermek kinyújtott tenyerébe. Itt van vissza, a gyermek számolni kezdett. Elpirult, látszott, hogy küszködik magával. Nyújtotta a számolást, ő maga úgy érezte, hogy egy örökké valóság óta számol. Végül nagyon kevéssé természetes hangon megszólalt. Csoszogi bácsi, többet tetszett visszaadni. Nem adtam én nem tudom, Csoszogi bácsi. Én 50 fillérest adtam, a Csoszogi bácsi megpengősből adott vissza. Csoszogi, az öreg Schuster rátámadta szegény gyermekre. Egyre feljebb vitte a hangját, míg, végül, mintha egészen dühbe gurult volna. 50 fillérest adtál én megpengősből adtam vissza. Annyira a csirkefogáson jár az eszed, hogy azt sem tudod, mit adsz ki a kezedből. Hát azt hiszed, hogy csak úgy lopja az a szerencsétlen anyád a pengősöket? Megszakadhat, te meg így herdálod el a keresetét. Semmire való kölyök, fogod mindjárt a pénzt, te csibész. Széthasítlak, ha meghallom, hogy az anyádat is be akarod csapni, ha neki is csak 50 fillérből adsz vissza. Minden falat kenyérért kár, amit beléd tömnek, te málé. Nem mész mindjárt. A gyerek megriadt, kihátrált és becsapta maga mögött az ajtót. De Csoszogi, az öreg Schuster, még sokáig morgott magában, a fonalat is elszakította, mintha valóban nagyon haragudna.